Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy a migráció és a biztonság témáját veszi elsőként napirendre a Német Kereszténydemokrata Unió új elnöke. A részleteket az Inforádió németországi tudósítója Vince András mondja el.
A Kereszténydemokrata Unió, a CDU új elnöke közölte, hogy januárban úgynevezett műhelytanácskozást szerveznek a migrációról és az ország belső biztonságáról szakértők részvételével, amelybe mindenképpen be akarja vonni a jelenlegi migrációs és menekültügyi politika bírálóit is. Annegret Kramp-Karrenbauer kijelentése arra utal, hogy mielőbb beszeretné váltani a megválasztásakor tett ígéretét, azaz visszahódítani a Kereszténydemokrata Uniótól elpártolt szavazók zömét, amit jó részt úgy akar megvalósítani, hogy kifogja a szelet az AfD, az Alternatíva Németországnak elnevezésű jobboldali párt vitorlájából. Nyilatkozatában odáig ment, hogy kilátásba helyezte az esetleges szembeszállást is eddigi mentorával, Angela Merkel kancellárral, ha ezt úgymond a párt érdeke megköveteli. Ennek sikeréhez azonban közvetve legalábbis szükség van a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokrata párt támogatására is. A 6 gyermekes katolikus családban született és jelenleg 56 éves Annegret Kramp-Karrenbauer pályafutása eddig töretlenül ívelt felfelé. Jogot és politikai tanulmányokat hallgatott a Tríri, majd a Saarbrückeni Egyetemen, de már tanulmányai során belépett a Kereszténydemokrata Unió ifjúsági tagozatába, a Junge Uniónba. Már fiatalon rövid időre bekerült a szövetségi parlamentbe, a Bundestagba is, ahová, mint egy interjúban elmondta, kisírt szemekkel érkezett, mert nehezen tudta kizárólag bányamérnök férjére bízni 3 pici gyermekét. Így aztán hamarosan visszatért szűke pátriájába, a Szárvidékre, ahol az ezredfordulót követő 11 évben előbb a tartományi kormány belügy, majd művelődésügyi minisztere volt, 2011 és ez év tavasza között pedig kormányfőként irányította a Franciaországgal határos alig 1 milliós tartomány ügyeit. Erről a tisztségéről lemondva került előbb a Kereszténydemokrata Unió főtitkári tisztségébe, múlt pénteken pedig a párt elnöki székébe. Eddigi feladatkörét a Lengyelország is Csecsinben született és 3 éves kora óta Németországban élő Paul Cimjak, a Junge Unión eddigi vezetője vette át, mivel azonban a 33 éves Cimjakot a hamburgi pártkongresszus küldötteinek alig 63%-a támogatta, ezt politikai elemzők az első komoly intésnek minősítették Annegret Kramp-Karrenbauer számára, aki maga is csak szerény többséggel került a Kereszténydemokrata Unió élére. Vince Andrást hallották Németországból.
A német CDU új elnökének egyik fontos célja, hogy megteremtse a párt egységét, mondta a Nézőpont csoport vezetője. Vráz Ágoston Sámuel szerint Annegret Kramp-Karrenbauer a kancellári poszton is követheti Angela Merkelt.
Egy nagyon szoros eredmény született ezen a választáson, mármint a pártelnök választáson. 52 és 48% küzdött meg egymással Annegret Kramp-Karrenbauer és Friedrich Merz eredményéről van szó. A hátterében alapvetően az van, hogy a párt funkcionáriusok, az az 1001 delegált, aki szavazhatott, félt attól, hogy Friedrich Merz nevéhez egy előrehozott választás kapcsolódna, azaz újra kampányolniuk kellene. A százalékos arány mutatja ezt a megosztottságot, és valóban az új pártelnöknek valahogy meg kell teremtenie, hogy a CDU nagy előnye, hogy a vallási felekezettől, társadalmi státustól, kereseti lehetőségtől függetlenül, vagy éppen a földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül egységes párt volt idáig. Az első gesztust meg is tette, volt egy harmadik jelölt is, ugye Jens Spahn, aki kiesett a második fordulóra, az ő bizalmasát, a Junge Unión, tehát a helyi Fidelitásnak a vezetőjét kérte fel pártfőtitkárnak, ami egy operatív igazgatói feladat a pártban, és ezzel egy gesztust gyakorolt a fiatal generációk felé.
Milyen lehet majd egyáltalán a viszonya Angela Merkel úgy, hogy tulajdonképpen a kancellári ambícióit sem rejtette különösebben véka alá?
Nem is teheti, a CDU-nak van egy beceneve, hogy kancellár választó egylet, Tehát az ottani pártelnök az szinte mindig megkapja a kancellári pozíciót is. Az, aki pártelnök akart lenni, az egyben készült a kancellári pozícióra is. A beszéde, amit elmondott ezen a kongresszuson, azt hiszem minden Merkel beszéddel összehasonlítva egyértelműen lelkesítőbb és emocionálisabb volt, tehát ez mutatja a különbséget. Meg ha hiszünk abba a marxista tézisbe, hogy a lét határozza meg a tudatot, akkor az a tény, hogy egy 3 gyerekes családanyáról van szó, mindenképpen magáért beszél. Ugyanakkor valóban folytatja is Merkelnek a politikáját, inkább liberálisnak számít a CDU-n belül, és inkább szociálisan érzékenynek, mint sem a gazdaságpárti Friedrich Merz.
De ugyanakkor úgy fogalmazott Annegret Kramp-Karrenbauer, hogy a migráció és a biztonság témáját veszi elsőként napirendre. Lehetnek e tekintetben hangsúlyváltások, vagy talán jöhet egy másfajta irányvonal?
Igen, biztos, hogy tiszta lappal indul a téren, és nagyon nagy politikai teljesítmény lesz, hogy ebben a CDU-t is megosztó kérdésben jól tudjon politizálni. Azt jelentette be, hogy januárban szeretné még egyszer a migráció témáját elővenni, és egyszer s mindenkorra eldönteni a CDU álláspontját ebben a kérdésben. Azaz a közeljövőben ez újra napirendre fog kerülni. Mi magyarok pedig arra a mondatára emlékezhetünk, hogy kb. 2-3 héttel ezelőtt egy interjúban hangzott el, hogy az üldözött keresztényekért való felelősségvállalás is az európai szolidaritás részének tekinthető, tudva levő, hogy Magyarország a migrációs politikájával nem értett egyet Angela Merkelnek, de az üldözött keresztények érdekében sok lépést tett.
Hivatalosan is Franz Timmermans lett az Európai Szocialisták pártjának csúcs jelöltje. A balközép erőket összefogó pártcsalád esetleges jövő májusi európai parlamenti győzelme esetén tehát Timmermans lehetne a brüsszeli testület következő vezetője. Lehet? Valóban lehetséges ez a forgatókönyv, milyenek az esélyei?
Minimális annak az esélye. Nem, annak, hogy abszolút többséget szerez az európai baloldal, nulla esélye van. Annak, hogy királycsináló szerepe kerül, viszont minimális a szerepe. Kettő koncepció küzd egyelőre egymással az uniós szintén. Az egyik, hogy folytatódik nagyjából az, ami most van, és a legnépszerűbb párt, ami minden várakozás szerint az Európai Néppárt lesz, a legnépszerűbb pártcsalád. Ő jelölhet majd bizottsági elnököt, ez ugye Manfred Weber lenne a mostani tudásunk szerint. A másik koncepció pedig, hogy egy antinéppárti koalíció a zöldekből, liberálisokból, a baloldalból összeállna. Ebben az egyetlen esetben reménykedhetne Timmermans bármiben, ugyanakkor Macron elnök ellen foglalt állást a beszédében, ami legalábbis elgondolkodtató, hogy hogyan szerezhetné meg így Macronnak és a francia En Marche-nak a támogatását.
Láz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont csoport vezetőjét hallották. Oroszország vált a világ második legnagyobb fegyvergyártójává, ez derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet friss jelentéséből. A 10 legnagyobb orosz fegyvergyártó vállalat összesen mintegy 38 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le tavaly, megelőzve az Egyesült Királyság hadiparát. Első helyen továbbra is az Egyesült Államok áll, mint egy 400 milliárd dolláros forgalommal.
Márciusban jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, egy új interkontinentális ballisztikus rakétát fejlesztett ki az orosz védelmi minisztérium. Az államfő beharangozta, a Sarmat névre keresztelt hordozó rakéta az összes létező védelmi rendszert képes kijátszani, és a világ bármely pontját el tudja érni. Figyelmeztette észak-atlanti ellenlábasait, a fegyverkezési verseny még nem dőlt el, Oroszországot nem sikerült elszigetelniük. A Szovjetunió összeomlását követő rövid recesszió után mára a fegyvergyártás újra az orosz ipar egyik húzó ágazatává vált. A feldolgozóipar 20%-át teszi ki, és mintegy 3 millió embernek ad munkát. A 10 legnagyobb orosz fegyvergyártó vállalat tavaly mintegy 38 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le, ami 8,5%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, derült ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet legfrissebb felméréséből. Ezzel Oroszország vált a világ második legnagyobb fegyvergyártó országává, a harmadik helyre kényszerítve a tekintélyes hadiiparral rendelkező Egyesült Királyságot. Az első helyen immár hagyományosan az Egyesült Államok szerepel, a világ 100 legnagyobb fegyvergyártó vállalata közül 42 amerikai, ezek együtt mintegy 400 milliárd dollár értékben adtak el fegyvereket világszerte, 44%-kal növelve bevételeiket a 15 évvel ezelőtti adatokhoz képest. A listát vezető két vállalat, a Lockheed Martin és a Boeing egyetlen év alatt 11 milliárdról 18 milliárd dollárra tudták növelni bevételeiket. De nem csak az amerikai és az orosz fegyvergyártás éli fénykorát, világszerte mintegy 2,5%-os növekedést könyvelhetett el a kétes hír nevű iparág. Az átlagnál azonban jóval nagyobb emelkedést mértek a szíriai háborúban egyre aktívabb szerepet vállaló Törökországban. Hála a végeláthatatlan állami megrendeléseknek, a török vállalatok 24%-kal tudták növelni eladásaikat. Közép-Európából egyedül Lengyelország került a svéd intézet listájára, a PGZ 2017-ben 1.323.000.000 értékben adott el fegyvereket. Szabó Gergő, Inforádió, 88,1.
Az Európai Unió biztonsági főnöke szerint hamis hírek terjesztésével Moszkva provokálta ki a kercsi hajó incidenst az ukrán flotta hajói és az orosz határőr hajók között. Julian King szerint a dezinformációs kampány egy éve indult, Svetnik Endre összefoglalója.
Ázsiában 4,2 milliárd ember van kitéve az egészségügyi világszervezet biztonságosnak mondott határértékeit messze meghaladó légszennyezésnek, és a világon az első helyet India vette át Kínától. Ez derül ki a Financial Times elemzéséből. A gazdasági lap a NASA amerikai űrkutatási ügynökségnek a légkörben lévő finom részecskékről szóló adatait vetette össze az Európai Unió népsűrűségi adataival. Ezekből az derül ki, hogy India megelőzte Kínát, és hogy a világ legnagyobb demokráciájának nevezett országban a lakosok 40%-a ötször akkora légszennyezésnek van kitéve, mint amit az egészségügyi világszervezet biztonságosnak tart. Ez körülbelül 400 millió ember, de közülük 140 millió a határérték 10-szeresét meghaladó szennyezett levegőt lélegzik be. A Lancet orvostudományi szaklapban megjelent tanulmány szerint csak tavaly 1 millió 240 ezer indiai halálát okozta a légszennyezés. Az FT megemlíti, hogy az indiai kormány politikát lát a tanulmányokban. Harshvardhan, környezetvédelmi miniszter például azt állította, hogy a halálozások jelentős részét már létező egészségügyi problémák okozták, és hogy az országnak saját tanulmányokat kell folytatnia. A szennyezést egyrészt a járművekből szálló kipufogó gázok tartalma, az építkezések nyomán felszálló por és a száraz növényzet elégetése okozza. Emellett az, hogy az indiai kormány vonakodik elismerni a probléma súlyosságát, arra utal, hogy nem akar fellépni a nagy szennyezők, például az autóipar, a kis és közepes méretű iparvállalatok, az energiatermelők, az építkezési cégek és a gazdák ellen. A helyzet különösen súlyos India északi részén, ahol a Himalája hegyvidéke miatt nem könnyen oszlik el a szennyezés. Ebben a régióban télen meghal a szél, érzékeltette a problémát Sunita Narain, az Új Delhi Tudományos és Környezetvédelmi Központ igazgatója. Az állandó szennyezésre csak rátesz egy lapáttal, amikor novemberben több millió Punjab és Haryana állambeli gazda az aratás után elkezdi elégetni a rizsszalmát. Kommentátorok korábban üdvözölték Narendra Modi miniszterelnök ambíciózus terveit a szennyezés elleni harcról. A szövetségi kormány 2020-tól például sokkal szigorúbb emissziós normákat vezet be az új járművekre. Emellett 50 millió szegény háztartás kap gázpalackokat, hogy ne a különösen szennyező növényi eredetű szeméttel tüzeljenek és főzzenek. A palackok újratöltése azonban sokak számára túl drága. A kormány bátorítja a megújuló energiaforrások használatát, de a hatalmas országban még mindig több mint 246 szénerőmű üzemel, ami az áramtermelés 60%-át adja, és ez valószínűleg még évtizedekig így is marad. A légszennyezés mellett súlyos probléma a köztisztaság síralmas állapota. A National Herald című lap például különösen szenvedélyes hangvételű cikkben ostorozta a Modi kormányt, amely szerint eddig képtelen volt megvalósítani az utcák megtisztítására hirdetett programját. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszonthallásra.